Imádkozzunk. Átadunk neked, mennyi atyánk, hogy egybegyűjtöttél bennünket, és köszönjük neked, hogy lehet ez az ifjúsági csendes nap, és köszönjük neked, hogy mi bizonyságot tehetünk arról, hogy hogyan szabadítottál meg bennünket, és milyen életre váltottál meg. Kérünk attól, hogy itt a töredékes emberi szón keresztül te magad szólalj meg, és hadd legyen olyan üzenet, amit átadhatunk, amit esetleg valakinek sokat jelentett, amit segíthet előre jutni a hét útján. Kérünk, hogy te magad légy itt, és áld meg bennünket a te jelenléteddel. Amen. Ja. Rögtön az elején kezdve, én kisgyerekkoromban ilyen tipikus jó gyerek voltam, semmi komolyabb csintevés nem volt igazából odahaza. Bátyám, jó, valamire való bágyhoz méltóan azért ő szeretett engem szekálni, aminek én aztán kellőképpen vagy ki is provokáltam, vagy utána hangot is adtam neki, hogy a szülő igazságtételre kerüljön sor minél előbb. És aztán később, hogy felcserepedettem, azért továbbra is meg voltam győződve a magam igazságáról, magam igazságérzete felől, én úgy gondoltam, hogy teljesen egyenesben vagyok, és ez másoknak is feltűnt, az egyik általános iskolaszállításom szóvá is tette, hogy mit akarok én itt közöttük bíróskodni. És aztán később, ahogy feljebb nőttem, igazából az érődezésnek az ideje az ugye a konfirmandus koromra tehető. Akkor volt, hogy Kölkeden egy konfirmandus táborban egyik este arról beszélgettünk a szobában, hogy mi lenne, hogyha Jézus ma este visszajönne, vagy éppen ma este meghalunk, akkor mi történne velünk. És akkor én nagyon megijedtem, mert azt az egy dolgot biztosan tudtam, hogy én még nem tartozom Jézushoz, és egyáltalán nem tudtam azt kimondani, hogy én biztosan üdvözülnék ebben az állapotomban. És aztán mégis eljött a másnap reggel, ez a gondolat meg úgy elhessegetődött idővel, egy időre, és újra igazából Isten szolongatni a konfirmandus tanfolyamon kezdett, amikor az ige mellett Kálmán bácsitól, Cseri Kálmántól sok olyan történetet hallhattunk, hogy Isten emberek életében milyen munkát végzett el, hogyan szabadított meg, hogyan használ fel őket az ő ügyéért, és akkor engem ez nagyon megragadott, és láttam, hogy én szeretnék ehhez Istenhez tartozni, és a magátom konfirmációs fogadalomtételt szerettem volna ennek megfelelően nagyon komolyan venni, és ott mindent úgy elmondani, hogy én azt őszintén teljes szívemből mondom. És aztán utolsó este, ugye a konfirmáció előtti éjszakán nagyon sokáig fönn voltam, és ezen tusakodtam magamban, olvasva az Ézsaiás 53-at, hogy én is ki tudom-e mondani, hogy én minden estül veszendő bűnös vagyok, és igenis Jézusnak értem is szenvednie kellett ott a kereszten. És ezt a fogadalmat tételt végül is inkább hitbeli meggyőződésből, mint hogy személyes felismerésből mondtam ki. Ennek a valósága az, hogy én mennyire rászulok az ő váltására, megváltására, és mennyire el vagyok én szakadva önmagamban őt tőle, azért későbbiekben lett egyre világosabbá. Viszont egy határozott döntés, egy bizonságtétel ott is akkor megvalósult, úgyhogy igazából én ezt tekintem a hitbeli elindulásomnak, megtérésemnek, amit aztán későbbi megerősítéseknek kellett követnie. A megtérésem után, ami elsőként megváltozott bennem, az Isten igéhez való viszonyulásom volt. Ugyanis korábbiakban is volt, hogy kezembe vettem az igét, viszont innentől fogva, hogy nem kötelességből, kényszerből, hanem egyfajta belső készítésből vettem naponta kezembe a Bibliát, és ki is alakult ennek a maga rendje, mindig nálkem egy a iskola utáni időpont volt, amikor még nem kezdtem el tanulni, tehát hazajövetel után tartottam meg otthon az állítatot, és ettől a napirendi ponttól igazából sosem szerettem volna tágítani, és ez mind végig ragaszkodtam, még akkor is, amikor voltak hitbeli megingásaim, vagy éppen nem volt személyes megértett üzenetem. És aztán, ami még történt, hogy megváltozott egyfajta ilyen sorrend is a szívemben, ugyanis az életem különböző területei már nem az volt a fontos, hogy én mit gondolok jónak, és én mit látok jónak egy döntéshelyzetben, hanem inkább sokkal az volt az elsődleges, hogy Istennek mi a terve velem, hogy azt szeretném megérteni, és azt követni. És úgy csak egy ilyen példa jutott eszembe, hogy a felvételi kapcsán, hogy én hatodikos koromban nagyon be akartam jutni a bármondosba, és akkor kialakult bennem egy ilyen elképzelés, hogy hát nekem mindenképpen oda kell majd járnom, és hát milyen boldasztó lesz, hogyha ez a felvétel nem fog sikerülni. teljesen magával ragadott ez a kétségfélem, pláne amikor kiderült, hogy maga a felvételé nem sikerült, csak mégis sportlistára jutottam be. És itt igazából csak ezt akarnám kihangsúlyozni, hogy egy ilyen saját elképzelésem volt-e mögött, és ilyen vágyakozás, meg annak a kudarcát, hogyan élem meg magamban, romjaimba hullva. És később pedig az egyetemi felvételénél ez meg már teljesen átalakult, hogy mikor már hívő fejjel kerestem azt, hogy Istennek mi a terve az életemmel, akkor folyamatosan üvelítettem ezt a kérdést, és kértem, hogy elengedje az utamat, segítse az orientációmat, hogy mégis hol van az én helyem, amit ő nekem szám. És aztán jó volt így megélni azt, hogy a választási lehetőségeket, amiket én beírtam, hogy utána majd megerősítésként éltem meg, hogy a legelső helyre akkor a műszaki menedzser szakot jelöltem meg, oda vettek föl, és méghozzá pont annyi lett a ponthatár, amennyi pontom nekem volt. És a többi szak, amit utána írtam be, azt meg egyébként el sem értem volna, úgyhogy ezek a pont olyan pontjai lettek, amire nekem kevés lett volna a hozott pontjaimnak a száma. És itt is simán lehetett volna, hogy akár csak egy ponttal magasabb lett volna, és nem jutok be. Úgyhogy ez nagyon jó volt ilyen békességben átélni, hogy Isten kezében letettem, és utána az ő vezetéseként láthattam, megerősítéseként, hogy bejuthattam erre a szakra. Szóval ezek mellett kiemelném azt is, hogy a megváltozott értékrend az nem jelenti azt, hogy mostantól minden be van biztosítva az életemben, jó pályán vagyok, hátra lehet dőlni, és nem spórolhatjuk meg, hogy ragaszkodjunk az Istenhez való közösséghez mindvégig. A hívő ember is átélhet bukásokat, ha nem jár ilyen éberségben. A megtérésemet követően ugyanis megjártam kisebb-nagyobb hullámvölgyeket, és ezek közül az egyiket hoztam el meg veletek, ez egy viszonylag komoly játékfüggőség volt. Olyan 16 éves lehettem, amikor igazából ebbe volt egy ilyen komoly pofon, amit kaptam. Előtte is egészen kiskoromtól fogva jellemző volt az, hogy nagyon szerettem számítógépes játékokkal játszani, és minden szabad időmet, hogyha tehettem, akkor a gép előtt töltöttem, és azt éltem meg, hogyha valóságos remegés fogott el, hogyha végre odaülhettem a géppel a kedvelt játékokkal játszani. Ezt persze a szüleim próbálták kordában tartani, meg voltak adva az időkeretek, hogy mikor, mennyi ideig lehet leülni, de ezeket én meg azért módszeresen próbáltam kicsit felülírni. Lelkiismeretemet persze nyugtatgattam, hogy egy kis kikapcsolódást megérdemlek, ma már olvastam Bibliát, megcsináltam a leckét, most ennek igazán helye meg ideje van. De valójában belül éreztem, hogy ez se nem épít, és se nem vagyok ura a helyzetnek. És aztán a végső eszmélyest azt segítette elő, hogy egyszer otthon maradtam egy hétvégére, a többiek elmentek otthonról, Mátyán meg a szüleim, és ott ragadtam a gép előtt röpke 16 órára, úgyhogy nem is ettem semmit. És akkor, nem is tudom, a hajnali 5 volt, amikor így magam az ocsúttam, hogy mi történik velem. És akkor tudtam igazából lekatározottabban kijelenteni, meg fölismerni, hogy ez bűn Istentől, meg magától tulajdonképpen az élettől is elválaszt, és nem szeretnék ebben maradni. És ezt így imádságban elmondtam Istennek, és elkezdtem letörölni a játékokat. Külön a kimentett logfájlokat, nem tudom, a mai játékoknál van ilyen, akkoriban volt arra múlt, hogy külön logfájlokba voltak mentve azok az állások a játékon belül, amik mentették, hogy hol tartok a programban, és hogyha visszatelepítettem, és megvoltak ezek a logfájlok, akkor tudtam ugyanonnan folytatni. Szóval ezeket is letöröltem, hogy semmi kiskapu ne maradjon. És ez egy hosszabb küzdelmes folyamat volt, újra meg újra meg kellett vallanom, tudatosítanom, hogy ez romlásba visz, és ellenállni ezeknek a kísértés helyzeteknek. De így tudtam igazából szép lassan megutálni és elválni ezektől a dolgoktól. Megtapasztaltam, hogy a bűn, amíg takargatjuk, szemet hunyunk felette, addig uralkodik rajtunk. Úgy tudunk szabadulni tőle, hogyha kihozzuk a világosságra. Megbánom, megvallom Istennek, még jobb, hogyha valakivel együtt is, és így tudok külön válni tőle. És ami ebben még csodálatos, hogy ha valami rejtegetett dolgot így fel tudok vállalni, meg tudok vallani, akkor az olyan megkönnyebbülés is jelent számomra, hogy nem kell többé egy hamis képet mutatnom, hogy én egy mondjuk mintahívő vagyok, és vele minden rendben van, közben van egy rejtegetett bűnöm, amivel együtt élek. Nagyon nagy megszabadulás, felszabadulás tud ez jelenteni, mikor az ember ezt felszínre hozza és leteszi. És Jézus a bűneim ellenére szeret, azokat teljesen megbocsátja, és van lehetőségem most már azokat vele együtt elkerülnem. Istennek kész a szabadítása mindenfajta lelki kötelékre. Nem megfoszt valamitől, hogy azt a sátán el akar ítetni velünk, mert lehetne azt is mondani, hogy hát fú, hát a játék aztánképpen jó dolog, és hát a hit az csak ettől engem megfosztana. Ezt igazából a sátán akarja nekünk bemagyarázni, mert igazából megszabadít, felszabadít, hogy tudjak nemet mondani arra, amit egyébként tudom, hogy árt. És még a Zsoltárok 32-5 jutott erről eszembe, megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.
Én nagyon hálás vagyok Istennek. Nekem nagyon sokat jelentett a szüleimnek az odaszánt hívő élete, az ő hordozó imádságaik, és a nagy család, amiben 6 testvéremmel nevelkedtünk. Természetes volt az, hogy vasárnap istentiszteletre megyünk, hogy este családi áhítat van, sokat énekeltünk. Én is látszólag jó gyerek voltam, és igyekvő. Mégis bennem volt, hogy jobbnak lenni, vagy látszani, mint a többiek. És ahogy készültem, visszaemlékeztem, hogy egyszer például segítettem kipakolni egy vásárlás után, és a fejem tetején vittem 2 kiló kristálycukrot, és elgondolkoztam, hogy milyen szépen ömlene ki, mint egy mennyasszonyi fátyol, ha véletlenül kiukadna. Nem tudom, hogy hogy történt, a következő pillanatban kiukadt. És a szüleim beszaladtak a zajra, a szobaport kristálycukorban fürdött, és leszittek szegény testvéreimet, hogy miért nem segítenek, és miért mindig csak én pakolok. Én meg csak csendbe hallgattam, és nem vallottam be, hogy a fejem tetején vittem. Aztán ebből nem egy történetet tudnék mondani. Úgyhogy egyszer igazából felnőttként szíven ütött engem 2 testvérnek a története, Leának meg Ráhelnek a viszonya, hogy az egyik szép tekintetű volt, és szép termetű, őt akarta Jákob, és a másik meg egy háttérbe szorult, gyengén látó, megvetett, és hogy mennyire nehéz lehetett Leának Ráhel mellett. És nem külső kép, hanem belső kép egyszer rám szakadt, hogy milyen nehéz lehetett mellettem, hogy én vagyok ez a Ráhel, hogy a többieknek a lenyomásával akartam nagyobb lenni és különb. Olyan voltam, mint a nagyobbik tékozló fiú, közel az atyához, jóként, aki jön a mezőről, a munkából, de a szívembe sok bűn, elégedetlenség, önzés, örömtelenség volt. Igazából egy barátomnak a bátor bizonyságtétele volt, ami az én szívembe is vágyat ébresztett, hogy én is szeretnék az Isten gyermeke lenni. Már egész kis koromban, gyerekórákon is, meg családi áhítatokon is megrázott az, hogy az Isten hogy szeret engem, meg volt bennem a kárhozattól való félelem is. De tudatos döntés elé mégis ez a bizonyságtétel állított. Akkor jött is egy olyan kísértés, hogy hát csak nem egy ilyen sima, egyszerű hétköznap fogok megtérni, jobb lenne valami nagy ünnepe, mint mondjuk karácsonykor. De Isten azt az éneket adta szívembe, hogy siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. És én akkor borultam le a kereszt alatt, bár akkor még közel se gondoltam, hogy ennyi bűn van az életemben, mint amit azóta felismerhettem, de amit megláttam, hogy milyen sokszor csak elismerésért segítek, hogy különb legyek, és hogy könnyen nem a teljes igazságot mondom, hogy Jézusnak miattam kellett a kereszten meghalnia. És ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy az egész életemet neki akarom adni. Mert akár jó gyerekként nőttünk fel, akár nyilvánvaló bűnöket elkövetve, mindnyájunknak szüksége van Jézus Krisztusra. Az Istennel való közösségünk az egyedül benne állhat helyre. Az az örömhír, hogy nincs olyan mélység, amiből ő meg ne szabadíthatna, de nincs olyan langyosság se, amiből ki ne hozhatna. És nem elég közel lenni, hanem közösségem csak akkor lesz, hogyha személyesen magamra nézve el tudom mondani, hogy Jézusnak az én bűneim miatt kellett a kereszten meghalnia. És hogyha megvallom a bűneimet, akkor elválok azoktól, akkor lehet közösségem az Atyával. Hogyha ez nem történik meg valakinek a földi életébe, akkor az az ember elkárhozik, tehát ez örök életkérdés. Ha viszont valaki már közösségre lépett, akkor egy új úton indul el, de ezt a közösséget ápolni kell. És olyan csoda, hogy a lélek által bármikor imádsággá formálhatjuk a gondolatainkat. Nem tudom, hogy megrendül-e a szívünk, hogy a mindenható, a hatalmas, velem kicsi senkivel közösségbe akar lenni. Hogy az életünknek a nagy, döntő kérdéseitől a legkisebb részletéig mindenre gondja van. Otthon nekem külső nagy változások nem történtek, de egyrészt Isten elkezdett szólni, és ez hatalmas változás volt. Engem nagyon érdekelt az ő akarata az élete és terve az életemre nézve. Másrészt belülről megváltozott és tisztult több indíték és motiváció. Nem teljesen eltűnt a régi, hanem inkább megjelent valami új. Például tudtam annak örülni, hogyha valakinek jobb volt, mint nekem. Isten kedvesen tanítgatott gyakorlati életből lelki dolgokra. Egyszer vonattal utaztam, és napraforgó táblákban gyönyörködtem, ahogy mindig a napra néznek. És akkor megértettem, hogy nekünk is így kell mindig a tekintetünket Jézusra irányítani, és egy kedves igémmé vált a 2 Korintus 3.18, hogy mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Hogy miközben őt szemléljük, mint a napra forgók a napot, a miénk lesz ez a csoda, hogy átformálódunk, átváltozunk, hogy hozzá hasonlóvá leszünk. Akkor egy másik alkalommal süteményt készítettem, és szét kellett választani a tojásfehérjét a sárgájától, és hogy a fehérjébe nem kerülhet se víz, se a sárgájából, mert akkor nem lehet olyan kemény habbá fölverni. És Isten ebben engem arra figyelmeztetett, hogy az életünkben megtűrt bűn, bármilyen kis szenny is, minden őrzött sérelem, meg nem bocsátás, vagy saját indulat, minden át nem adott vágy, az alkalmatlanná tesz minket, és így nem tudjuk betölteni a feladatunkat, amire ő elhívott. De Isten vezetett az igéjén, eseményeken és embereken át is. Én úgy gondolkodtam akkor a gyülekezetünkről, hogy az embereknek így megvan a maguk kialakult feladatköre, és hogy nekem már nem is jut. És akkor egy ifi alkalmunk volt, ami arról szólt, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés, és hogy ez a gyülekezetben is így van. Ez indított igazából, hogy így elkezdjem keresni a helyemet a gyülekezetbe. Akkor először beálltam énekkarba, meg gyerekórákon kezdtem el segíteni. Akkor ért egy ilyen kisebb csalódás, hogy az első ilyen gyerekórákon eltöltött év után nagyon vágytam a gyerekhétre elmenni segítőnek. De arra a hétre, amire tudtam volna menni a vizsgai időszak után, már annyian voltak segítők, hogy nem volt rám szükség. Most visszanézve tudom, hogy valójában Istennek egy terve kezdődött el akkor, mert helyette meg elhívtak az újonnan konfirmáltak hetére segítőnek, és tavasszal meg megkértek, hogy nem csatlakoznék-e az ifinek a vezetőihez. Isten nekem azt helyezte a szívemre, hogy ahol a szükség van, oda menjek. És hálás vagyok, mert amikor imádkoztam, hogy Isten mutassa meg, hogy a gyerekmunkás feladatot kinek adjam át, megkértem valakit, róla meg kiderült, hogy ő meg azért imádkozik egy ideje, hogy Isten milyen szolgálatot adjon neki. És olyan jó volt ebbe így megtapasztalni, hogy a helyünkön lehetünk, és hogy Isten vezet bennünket.
A ifi szolgálatban való elhívásom nekem is nagyon kedves emlékem. A konfirmáció követően az életem legmeghatározóbb részévé az ifi csoportunk vált, amit nagyon-nagyon a szívemhez öltött, nagyon sok szoros barátság alakult ki, és annál nehezebb volt aztán elengednem, mikor 6 évvel később megértettem, hogy Isten az ifi vezetés szolgálatába hív egy onnan alakuló csoportba. Nagyon tartottam tőle, mert egyrészt teljesen alkalmatlannak láttam rá magamat, és tudtam, hogy onnantól fizikailag már nem járhatok ugyanúgy az eredeti közösségemben, már csak azért sem, mert egy időpontban lesz a kettő. És Isten végül az 5000 ember megvendégessének a történetén keresztül erősített meg, ugyanis Jézus volt az, aki a kenyeret és a halat megáldotta, osztotta, adta vég nélkül, a tanítványoknak pedig csak annyi volt a feladata a szolgálatban, hogy oda menjenek Jézushoz, átvegyék a kenyeret és a halat, és vigyék oda az embereknek. És így megértettem, hogy nekünk is ennyi a feladatunk a szolgálatban, teljesen Jézusra kell bízni magunkat, nem nekünk kell ott valamit produkálni, valami pluszt nyújtani, hanem egyszerűen csak rá kell nézni, és mindazt, amit tőle kaptunk, megértettünk, azt átadni az ifiseknek. És azt viszont álmomra se gondoltam volna, hogy a szolgálaton keresztül még nagyobb ajándékokat készít Isten számomra, még szorosabb baráti közösséget az ifjvezető társak személyében, valamint a feleségemet. Tudnék, egy évvel később történt, amit a Dori az előbb elmondott, hogy ő is csatlakozott hozzánk, és ott ismerkedtünk meg. A párválasztás kapcsán több ige is fontossá vált abban az időben, de most csak Izsák és Rebeka történetét emelném ki, ami különösen is fontos volt nekem akkor. Ugye Ábrahám szolgálnak a saját népe közül kellett párt hoznia Izsák számára, nem a kánaániak közül. A szolga pedig amellett, hogy imádságban hordozta az út sikerét, megfogalmazott hogy olyan ismertető jelet, amely segített őt a további eligazodásban. Ugyanis az Isten által elkészített feleség amellett, hogy széttermető, vagyis feltételezhetően Izsáknak szimpatikus kellett, hogy legyen, szolgálatkész is kellett, hogy legyen, gondolok ezzel alatt a tevéknek a megitatására. Nekem is Isten népe között kell keresnem a tőle elkészített párt, akinek látom az életét, és felismerhető a szívében az Istenhez való ragaszkodás, áldozatkészség. És volt egy emlékezetes tavaszi ifi hétvége, amikor Dórival együtt mosogattunk a konyhán, és a sok megvetgélés közepette elgondolkodtam. És nem sokára elérkezett egy alkalmasnak tűnő pillanat, amikor vettem egy mély levegőt, és előálltam a kérdéssel, hogy mi lenne, ha gyakrabban találkoznánk, mert szeretnék vele jobban megismerkedni.
Egy évet szolgáltunk együtt, amikor Ádám először megkörnyékezett. Én akkor nem voltam szerelmes, és életemben talán először úgy éreztem, hogy nekem most senki másra nincs szükségem, csak Istenre. Úgyhogy így visszautasítottam, de elkezdtünk levelezni, és ez jó volt. Megismertük egy kicsit egymás gondolatait, egymást. Aztán Ádám nagyon kitartó volt, és tudtam, hogy ezt vagy meg kell erősítenem, a döntésemet, és most még szigorúbban ahhoz tartani magamat és őt, vagy felül kell írnom. És akkor sokat imádkoztam, emlékszem, hogy fent ültem a szobámba, és eldöntöttem, hogy nemet fogok mondani, mert hogy biztos ez kedves Isten előtt, nekem sokat kellett tanulnom, ez az Istentől kapott kötelességem, a családba is el kell a segítségem, és akkor semmit nem tudtak az én belső vívódásomról, hívtak családi áhítatra, és akkor édesapám szokástól eltérően egy igehirdetést olvasott fel, a Prédikátorok 4:9 alapján hangzott, jobban boldogul kettő, mint egy. És akkor ez nekem teljesen személyes volt, és tudtam, hogy ezt az Isten nekem mondja. Úgyhogy ezt az egészet így, ahogy most nektek megpróbáltam elmondani, megpróbáltam neki leírni, hogyha még mindig úgy gondolja, akkor állok elébe. Úgyhogy aztán Isten hamar elkészítette a kapcsolatunkba a szerelmet, a békességet, a házasságot és a jövőt. Itt emelném ki, hogy ezt nem egy sablonnak szánjuk, mert Isten mindenkit máshogy vezet, mint ahogy az énekben is van, hogy utad van, számtalan sok, Uram és eszközöd, de hogy akit őszintén érdekel az Istennek az akarata, azt vezeti, és ezt várhatjuk és tapasztalhatjuk. És társkérdésben talán a legfontosabb szempont, hogyha szeretnétek Istentől való társat, hogy tudtok-e közösen igét olvasni, imádkozni, hogy előre segítitek-e egymást a hit útján. Mert a szépség, az erő, az egészség az elmúlik, de az Isten igéje az egy biztos alapot és egységet ad. Kem néhány éve halt meg a nagymamám nagyon idősen, és akkor így nagyon idősen egyszerű, ott csendesen meggörnyedt hátával ült egy székbe, akkor arra gondoltam, hogy igazából mindegy, hogy fiatalon szép volt, vagy csúnyácska, hogy gazdag volt, vagy szegény, hogy egyszerű szakmája volt, vagy különösen művelt volt, hogy minden úgy elmúlik, és mindenki olyan egyformává lesz, és csak amit az Istennek a szava elvégezhet az életünkben, az marad meg. Úgyhogy maradandó szempontok mentén érdemes dönteni, és nem az elmúló látszat alapján. És Isten teljes életet akar adni mindnyájunknak, és ez a teljesség, ez nem párkapcsolatban van, nem házasságban, hanem Jézus Krisztusban.
Az együttjárás során fontos volt számomra, hogy nem utassak más Dórinak, mint amilyen valójában vagyok, és ne egy ideába, egy képbe legyen ő esetleg szerelmes, hanem belém, és ne arra mondjon igent, hanem rám. És egyúttal tényleg tisztázzuk a célt is, mi miért is vagyunk most együtt, tudnék, hogy megértsük, tényleg Isten egymástak rendelte bennünket, vagy sem. És a házasság előtti együttérés, szexuális élet számunkra nem volt kérdés, Isten igéje világos parancsot ad elénk, mindezt a házasságba, a házastársi szövetség biztonságába helyeztem, és mindenben szerettük volna hozzáigazítani az életünket, tudva, hogy így jó igazán mindkettőnknek. Úgy láttuk jónak például, hogy kettesben ne is utazgassunk. Egyrészt azért, mert felesleges kísértés helyzetnek tennénk ki magunkat, hogyha bármilyen körülmények között töltenénk el közösen egy éjszakát, másfelől pedig azért is, hogy véletlenül se botránkoztassunk meg másokat. Ugyanis ha tehetjük, nem csak igaznak kell lenni, hanem annak is kell látszani, rossz bizonyságot tennénk, mert bizony felelősséget tartozunk a körülöttünk levőkért is. Az együttjárásunk első évben, ahogy erősödtünk egymás szeretetében, nőtt a békességünk a kapcsolatunk felől, és így érlelődött az éjjegyzés gondolata is. Erre végül együttjárásunk első évfordulján került sor, gyűrünkbe azt visettük bele, hogy Immanuel, velünk az Isten. Mert a legnagyobb szükségünk az ő jelenlétére van, és akkor egymás is jól fogjuk tudni szeretni egy életen át.
Nekem nagyon sokat jelentett az, hogy egészen bizonyos voltam afelől, hogy Isten készítette, gondolta el a házasságunkat. Talán nem nagy képű azt mondani, hogy az ember előre nem is tudja elképzelni, hogy milyen lesz. Talán ahhoz hasonlítanám, mint amikor elméletben egy orvos megtanul rengeteg mindent, sok előadást végighallgat, mégis egészen más, mikor neki kell valakit megműtenie. Házassággal egy új család születik, egész különböző szokásoknak, tulajdonságoknak, különbözőségeknek kell összecsiszolódni. Fontos, hogy ne egyikünknek vagy másikunknak az akarata valósuljon meg, hanem mindketten az Úr akaratának engedjünk. De valahogy ez egy következménye is annak, ha mindketten készek vagyunk az Istent követni, akkor minden a helyére kerül, mint a puzzle elemek.
És egy teljesen új élet kezdődött akkor, nagy várakozással voltunk iránta, voltak előzetes elképzeléseink, de hogy mit is jelent a gyakorlatban az összekötött élet, azt, ahogy Dóri is elmondta, nem nagyon lehet előre felmérni. Az Efézus 5.25 jutott még eszembe a házasság kapcsán, azt olvassuk, hogy férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta érte. Folyamatosan tanulnunk kell feladni magunkat a másikért, és ez könnyebb előzetesen ígérni, mint aztán utána napi szinten életünk végéig újra meg újra megtenni. Nagy kísértés, hogy ugyanaz udvarás során az ember mindent belead, és mikor már összekötjük az életünket, akkor már könnyű elkényelmesedni, könnyen megritkulnak a virágcsokrok, randik, egymás szemében nézéssel töltött percek. Mégis akármilyen hihetetlen, de úgy lesz igazán boldog a házasság, ha tudom egészen odaadni magam a másikért, ahogy Jézus tette értünk. És olyan jó, hogy itt van mellettem valaki, aki mellett folyamatosan bizonságát adhatom, hogy ki az Ura az életemnek, én vagy Jézus. Innentől ugyanis nincsen saját időbeosztásom, pénztárcám, saját kefteléseim, fokrémes tubusom. Mindenen osztozunk, legalábbis mindenbe bevonom a másikat. Együtt kell átbeszélnünk kisebb-nagyobb döntéseket, programokat, még akkor is töltjük egyiket másikat, és el kell jutnunk egységre mindegyikben. Ezzel kapcsolatban még a mai napig is értünk meg új dolgokat. Az év első napjaiban egy állíthatós könyvön keresztül jött elénk ez az ige, ami eléggé eltalált. 1 Timóteus 1.15-ben ezt írja Pál Timóteusnak. Igaz az a beszéd és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. És hogy ezen így gondolkodtam, be kellett vallanom magamnak, hogy nagyon nehezemre esik ezt kimondani, hogy a bűnösök között az első volnék. Igen, sok mindent le kellett már tennem, olyan bűnös voltam, és sajnos visszavettem. Van mit megtagadnom az emberi természetemből, de hogy első. Ha nagyon őszintén végig gondolom, akkor ez túlzás. Pedig ezt maga Pál mondja, és neki valamiért mégsem volt túlzás ezt kijelenteni. És hogyha én magam ezt nem vagyok hajlandó kimondani, akkor azzal azt állítom, hogy nekem van érdemem, igazságom Isten előtt. Pedig az a hívő élet boldog, amely teljesen a kegyelembe bízza magát. Nincsen érdemem semmi. Testvéremre, házastársamra tisztelettel tekinteni igazán úgy tudok, hogyha az utolsó helyre állok. És azt figyeltük meg, hogy igazából minden konfliktus alapja az, hogy üres az utolsó hely. És ezt otthon is meg kellett állapítanunk, amikor esetleg feszültség alakult ki kettőnk között, hogy az azért történt, mert senki nem akart az utolsó helyre állni. Mindenki ragaszkodott a maga álláspontjához. És jó ezeket leleplezni a szívünkben, mert Jézus ezekért a nyomorultakért adta az életét, akiknek nincsen semmi érdeme, meg ilyen lelki pozícionálása.
Miután összeházasodtunk, és elkezdődtek a közös munkás hétköznapjaink, akkor kerestük a napjainkban a csendességnek a helyét. Aztán eltelt néhány év, mire megértettük, hogy így indítsunk minden napot, akármilyen áron. De ebben az közös Isten előtti megállásban, imádságban olyan gazdag ajándékot kaptunk, amit nem is gondoltunk volna. Olyan volt a változás, mintha minden erőlködés nélkül egy közös nyelvet kezdtünk volna elbeszélni, és félszavakból megérteni egymást. Olyan nagy lehetőség a drága ígéret, hogyha ketten az ő nevében együtt vagyunk, akkor ott jelen van. És az is, hogy aki az erősebb, az emelheti a gyengébbet. Azt gondolom, hogy az elcsendesedés, az Isten előtti megállás, az minden élethelyzetben támadás alatt áll, és harcot jelent. Akár egyedül vagyunk, akár házastárssal, akár hétvége van, akár hétköznapok. De ezt a harcot megéri megharcolni. Jézus azt mondta, hogy az én juhaim hallják a hangomat, és követnek engem. És nagyon fontos, hogy ne egyszeri kérdésbe akarjuk megérteni Isten akaratát, hanem az életünknek minden területén. Másrészt, hogy legyen ott a készség, hogy bármit mond, megteszem, és bármilyen vágyamra kész vagyok nemet mondani, ha Isten nemet mond. Minden nap olvassuk az igét, de nem minden nap értünk meg valamit. Sokszor az ige nem egy élethelyzetünkre ad megoldást, útmutatást, hanem a szívünk sötét zugaiba világít bele, meg akar tisztítani. És ha megvalljuk bűneinket, csak akkor lehet a miénk a bocsánat. Nagyon fontos kimondani. Ha pedig felszínre tör bennem a bűn, mert türelmetlen leszek, mert rossz gondolatom van, akkor nem kell, hogy kiteljesedjék, hanem hogy uralkodjon rajtunk, hanem odafuthatunk a kereszthez, és kérhetjük a bocsánatot. Nekünk tényleg az életünknek az egyik legnagyobb áldása a közös csendesség, és a legnagyobb kincseink a megértett igék, amikért nagyon hálásak vagyunk. A másik ilyen nagy ajándék pedig az Istennek az időzítései, az éppen akkorjai, amiket olyan sokszor megtapasztaltunk, hogy tökéletesek. Ami most nekünk nagy harc, hogy ne csak a reggelt indítsuk vele, hanem hogy tudjunk vele közösségbe maradni a napba. Most lesz 14 éve, hogy otthon lehetek a gyerekekkel. Nekünk nagy kérdés és lelki harc volt mindig, hogy Isten hány gyermeket gondol ránk bízni, hogy mi a terve az életünkkel. Hálásak vagyunk, mert mindig felelt ezekre a kérdéseinkre, és vezetett bennünket az igéjével. Talán nekem a gyermekneveléssel kapcsolatban voltak illúzióim, hogy ezt majd mi másként csináljuk, vagy ezt-azt, és jobban. Hát ezekben mindegytől egyig meg kellett szégyenülnöm és alászkodnom. Ki kell mondanom, amit Illés mondott, hogy nem vagyok külön batyáimnál. És valahogy így, hogy 5 gyermeket is kaptunk, akikért nagyon hálás a szívünk, azt is érezzük, hogy mi kevesek vagyunk az ő nevelésükhöz, és nagyon rászorulunk az Úrnak a bölcsességére és támogatására. A családban való élet az nagy lehetőség gyakorolni az önmegtagadást. Talán minél többen vagyunk, annál nagyobb. Szeretnénk Isten útjára terelgetni őket. Esténként igyekszünk családi áhítatot tartani. Minden héten egy igét együtt megtanulunk, és énekelünk. Még egy nehéz helyzetet és próbát mesélnék el, és azt, hogy ne féljünk ezektől sem, mert ezekben a helyzetekben az Isten egész közel jön, és felemel magához, és ez csodálatos dolog. Én 4 éve nagyon beteg lettem, akkor súlyos tüdőgyulladással kórházba kerültem. Az orvosoknak egy voltam a sok közül, de a napi igébe az Isten az elveszett egy bárányról beszélt, hogy neki egy is, én is fontos vagyok. Kimondhatatlanul nehéz volt ott hagynom 4 kisgyermekünket, akkor Boróka még 1 éves sem volt. Ádám szabadságra sem jöhetett, mert új munkahelyen volt próbaidőn. A nagyszülők váltották egymást, és amellett, hogy nagyon rosszul voltam, nagyon megviselt, hogy ez miért történik velünk. És amikor igazából könnyek közt mindezt elkezdtem kijönteni az Úr előtt, és elfogadni azt, hogyha nem értem is, tudom, hogy ő mindent tud, hogy tudom, hogy szeret, hogy meghalt helyettem a kereszten, hogy ő most se téved. És amikor minden lázadást átadtam, amikor elengedtem a saját akaratom, és kimondtam, hogy ő tudja, hogy miért ez a jó nekem, akkor olyan békességgel ajándékozott meg, amit el se tudok mondani, ami emberfeletti, elvehetetlen. És aztán áldott csendes napokat töltöttem ott a kórházban. Hogy az Isten időzítései milyen tökéletesek, erre felolvasnék a kórházban az első nap, mi volt az áhítat, Carol Einhornnak az Isten műhelyében című könyvből. Az volt az ige, hogy egy a szükséges. Látszólag sok minden szükséges ebben az életben, de alapjába véve valóságban és feltétlenül csak egy dolog, hogy Krisztust megnyerjük és megtartsuk. Nyilvánvalóan igen fontos, hogy egészséges legyen az ember, tudjon dolgozni és megkeresse mindennapi kenyerét. De időközönként még arra is szüksége lehet, hogy Isten egy betegséggel csendet parancsoljon rá, amiben ideje van önmaga felett elgondolkodni, és az üdvösség dolgában elmélyedni. A halál előtt pedig csak egyetlen egy fontos dolog van, az igazi, töredelmes bűnbánat. És akkor innentől csak néhány gondolatot még kiemelnék. Mártának tele volt a két keze munkával, de valamit elmulasztott, ami szükséges lett volna. Azt hitte, hogy Jézusnak szolgál, és nem vette észre, hogy Jézus akar neki szolgálni. Jézus kénytelen figyelmeztetőleg ránk szólni, mint egykor Betániában. Márta, Márta, sok mindenért aggodol, aggodalmaskodol és töröd magad. Csak a lényeget nem látod meg. Ott vagy az élet forrása közelében, és nincs hasznod belőle. Egy a szükséges. Aki ezt megragadja, annak egységes, egyöntetű élete lesz. Aki azonban sokfelé szétszórja figyelmét, maga is szétszórt és hasadt ember lesz. Az egy szükségesben benne van minden. Ha ez birtokodban van, akkor semmi nem hiányzik. Még ha talán földi dolgokban nélkülözöd is a sokszínűséget és változatosságot. Az egy szükségesnek kell alárendelnünk mindent, legyenek azok világi javak vagy ismeretek. Az egy nélkül a sok semmit nem ér. Mária ezt a jó részt választotta, és ennél okosabb vagy jobb választás most sem lehet.
És végezetül egy gondolatot emelnék ki visszautalva a központi témánkra is. Az értékrendünk, én képünk akkor lesz a helyén, hogyha közösségben vagyunk Jézussal folyamatosan. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem terem egy gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. János 15:4. Azt olvastuk ennek az igének a kapcsán, hogy aki távolról követi őt, az nincs benne. Aki vele jár, még az sincs benne. Csak aki elrejtőzött az ő sebeiben, az van benne. És az ő sebeiben elrejtőzni igazán úgy lehet, hogyha az ő keresztért való hálaadásban élek, és tudom, hogy mi lett volna velem nélküle, milyen úttól óvott meg, miből hozott ki, és mire szabadított fel. Ha közelében tartom magam, napközben is kezembe veszem az ő igét, keresek alkalmat arra, hogy imádságban hozzáforduljak. És végül nem ajándékait, erejét kérem, hanem jelenlétét, amit nem vehet el senki, nem vész el, nem megy tönkre, nem inflálódik, hanem megmarad örökre. És ez minket nagyon ott megállított, mikor ezt olvastuk, mert mindig azt gondoltuk, hogy ha Jézussal járunk, akkor az a legtöbb, meg a legjobb, de hogy van ennél még egy szorosabb közösség, teljesen benne lenni az említett módon. És a számomra az ő jelenlétének a közelsége szintén egy krízis időszakban volt nagyon szívbe markoló, amikor négyedi gyermekünk megszületése után egy időre munkanélkül lettem. És akkor azt tapasztaltuk meg, hogy amikor minden igyekezetünk, értelmünk, kilátásunk, emberi tervezgetésünk végéhez ér, akkor Isten a tenyerén hordoz bennünket. Nap mint nap személyesen megértett igéket kapunk tőle, vigasztal, bátorít, sebet kötöz. És valahogy az ő jelenlétének, a benne való közösségnek az öröme sokkal jobban beragyogott az életünkben, még ezekben a nehéz időkben, mint amikor úgy minden rendben volt külsőleg. És olyan érdekes, hogy a tékozó fiú történetében sem a fiúnak, sem a bátyjának nem volt helyén az én képe értékrendje. Mindketten úgy látták, hogy a szemükkel minden oké, csak vannak bizonyos hiányok, amiket ki kell tömködni, és akkor minden helyre áll. Egyikük azt mondta, hogy én jó vagyok, de nem lehet összejönni haverokkal, nem kapok kecskegödőjét. Másik azt mondta, hogy én megoldanám a magam életét, de nincs a kezemben a pénzem, nem élvezhetem ki azt, amit szeretnék. És hogyha mindezeket megkapjuk, akkor jó lesz nekünk, teljes lesz az örömünk. És közben mindkettőjüknek valójában az atyára volt szüksége. A fiatalabb rájött erre a vájuk mellett, és már nem kellett neki semmi kincs, csak az, hogy közösségben legyen az atyával. Az idősebbik pedig hiába volt hozzá közel fizikailag, szíve mégis távol volt. Az atya neki is adni akarja magát, és ezt mondta neki, hogy mindenkor veled vagyok, és mindenem a tied. Nem csak közel, hanem közösségben, nem csak ajándékai, hanem ő maga. A földi ajándékaink nincsenek is olyanok, mint másoknak. Ha amink van, az is múlandó, ha nem tudjuk helyesen látni magunkat. Az ő közelségében minden a helyre kerülhet, és soha korábban nem tapasztalt békességet, örömet kaphatunk tőle, amit igazából egyedül ő tud adni. Kérjük ezt tőle mindnyájan. Ennyit szerettünk volna mondani. Köszönjük szépen.